Az ötödik Zsoltár. Annak nevében, aki az örökséget megkapja. Szavaimat hallgasd meg, Uram, értsd meg kiáltásomat. Ügyelj az én esdeklésem hangjára, én királyom és én Istenem. Mert hozzád fogok könyörögni, Uram, reggel majd halljad meg hangomat. Reggel majd előtted állok, és látni fogok. Mert nem gonoszságot akaró Isten vagy te, nem fog nálad lakni a rosszat akaró, sem a gonoszok nem maradnak meg a te szemed előtt. Gyűlölsz mindenkit, akik gonoszságot cselekszenek, elpusztítasz mindenkit, akik hazugságot beszélnek. A vért ontó és álnok férfit utálja az Úr. Én pedig a te irgalmasságod sokaságában bemegyek majd a házadba. Leborulok majd szent templomod felé a te félelmedben. Uram, vezess engem igazságosságodban ellenségeim miatt. Irányítsd a szemed előtt utamat. Mert nincs a szájukban igazság, a szívük üres, a torkuk nyitott sír, a nyelvükkel álnokul cselekedtek. Ítéld meg őket, Isten, hagyjanak föl a gondolataikkal. Gonoszságaik sokasága szerint üzd el őket, mert keserítettek téged, Uram. És örvendjenek mind, akik remélnek benned, örökké fognak újjongani, és bennük fogsz lakni. És dicsekedni fognak benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te megáldod az igazat, Uram, és mint pajzsal, jó akarattal koronázod meg őt. Első vers. A Zsoltár címe ez, annak nevében, aki az örökséget megkapja. Tehát az egyházról van szó, mely örökségül kapja az örök életet, ami Urunk Jézus Krisztus által, hogy birtokolja Istent, akihez ragaszkodva boldog e szavak szerint. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül birtokolják majd a földet. Miféle földet? Azt, amelyről ezt mondja, az én reménységem vagy te, örök részem az élők földjén. És ami még nyilvánvalóbb, az Úr az én örökségem és kelyhem része. De fordítva, az egyházat is nevezi Isten örökségének, kérjed tőlem, és neked adom a nemzeteket örökségedül. Tehát örökségünknek mondja Istent, mert ő legeltet és tart meg bennünket, és Isten örökségének nevez minket, mert ő igazgat és kormányoz minket. Ezért ebben a Zsoltárban az örökségre meghívott egyház hangja szól, hogy ő maga is az Úr öröksége legyen. A második vers. Szavaimat hallgasd meg, Uram! A meghívott egyház hívja segítségül az Urat, hogy az ő támogatásával áthatolhasson e világ gonoszságán, és eljuthasson ő hozzá. Értsd meg kiáltásomat! Megmondja jól, mi ez a kiáltás, és mennyire a szív kamrájának belsejéből testi zaj nélkül jut Istenhez. Olykor testi hangot is lehet hallani ugyan, de a lelki hangot értik meg. Ám bár ez is meghallgatás Isten részéről, nem testi füllel, hanem az ő fölséges jelenlétével. Harmadik vers. Ügyelj az én esdeklésem hangjára, azaz arra a hangra, amelyről kéri, hogy Isten értse meg, amelyről már jelezte, hogy milyen, amikor ezt mondta, értsd meg kiáltásomat, ügyelj az én esdeklésem hangjára, én királyom és én Istenem. Isten a Fiú, és Isten az Atya, és együtt az Atya és a Fiú egy Isten. És ha a Szentlélekről kérdeznek, csak azt válaszolhatjuk, hogy ő Isten. És amikor együtt említjük az Atyát és a Fiút és a Szent Lelket, nem mást kell érteni, mint egy Istent. Mégis a Fiút nevezi gyakran királynak az írás. E kijelentés szerint, hogy általam vezet az út az Atyához, helyesen mondja előbb azt, hogy én királyom, majd én Istenem. De nem azt mondta, ügyeljetek, hanem ügyelj. A katolikus hit ugyanis nem két vagy három Istent hirdet, hanem a háromság egy Istent, de nem úgy, hogy ugyanazt a háromságot együtt lehetne egyszer Atyának, máskor Fiúnak, ismét máskor Szentléleknek nevezni, ahogyan Sabellius hitte, hanem az Atya csak Atya, a Fiú csak Fiú, a Szentlélek csak Szentlélek, és ez a háromság csak egy Isten. Mert amikor az apostol ezt mondta, akiből minden, aki által minden, és akiért minden van, hisszük, hogy a háromságról beszélt. De nem ezt fűzte hozzá, hogy dicsőség nekik, hanem dicsőség neki. A negyedik vers. Mert hozzád fogok könyörögni, Uram, reggel majd halljad meg hangomat. Mit akar jelenteni az, hogy föntebb azt mondta, hallgasd meg, mintha azt akarná, hogy a jelen időben járjen meghallgatást. Most pedig jövő időben mondja, reggel majd hallgass meg, és hozzád fogok könyörögni, és nem jelen időben hozzád könyörgök. És a folytatásban, reggel majd előtted állok, és látni fogok, és nem előtted állok, és látok. Mit jelent ez, hanem azt, amit a korábbi kérése fejezett ki? E világ viharai közepette botorkálva úgy érzi, nem látja azt, amire vágyik, és mégsem hagy föl a reménnyel, mert amit látunk, az nem remény. Azonban érti, miért nem lát? Mert az éjszaka még nem múlt el, tudnék a sötétség, amit a bűnök kiérdemeltek. Mondja tehát, mert hozzád fogok könyörögni, azaz mert te, akihez majd imádkozom, oly nagy vagy, hogy reggel majd halljad meg hangomat. Te nem az vagy, mondja, akit láthatnának azok, akiknek szemétől a bűnök éjszakája még nem távozott el. Tehát tévedésem éjszakájának elmúltával és a bűneimmel önmagamnak okozott sötétség eloszlása után halljad meg hangomat. Tehát föntebb miért nem azt mondja, majd hallgasd meg, hanem jelen időben mondja, hallgasd meg. Vajon miután kiáltotta, hogy hallgasd meg, és nem nyert meghallgatást, érzi, minek kell elmúlnia, hogy meghallgatást nyerhessen? Vagy már előbb meghallgatást nyert, de még nem érti, hogy meghallgatták, mert még nem látja, hogy ki hallgatta meg. És amit most mond, reggel majd halljad meg, Azt akarja jelenteni, hogy reggel majd megértem, hogy meghallgattak? Miként e mondás, serkenj föl, uram, azt jelenti, serkenj föl engem, de ez Krisztus föltámadására vonatkozik. Ezt sem lehet helyesen másként érteni, megkísért benneteket a ti uratok, istenetek, hogy megtudja, szeretitek-e őt, mint úgy, hogy ti tudjátok meg általa, és nektek magatoknak váljék nyilvánvalóvá, mennyire jutottatok előre az ő szeretetében. Az 5. a 7. versig. Reggel majd előtted állok, és látni fogok. A majd előtted állok, mi mást jelent, hanem azt, hogy nem feküdni fogok. A fekvés pedig mi mást jelent, hanem azt, hogy a földön nyugodni, azaz a földi gyönyörűségekben keresni a boldogságot. Majd előtted állok, mondja, és látni fogok. Nem szabad tehát a földi dolgokhoz tapadni, ha látni akarjuk Istent, akit tiszta szívvel lehet látni. Mert nem gonoszságot akaró Isten vagy te, nem fog nálad lakni a rosszat akaró, sem a gonoszok nem maradnak meg a te szemed előtt. Gyűlölsz mindenkit, akik gonoszságot cselekszenek, elpusztítasz mindenkit, akik hazugságot beszélnek. A vért ontó és álnok férfit utálja az Úr. A gonoszság, a rossz akarat, a hazugság, a gyilkosság, az álnokság és minden egyéb ilyen éjszaka, amelynek elmúltával reggel lesz, hogy meg lehessen látni Istent. Megmondja tehát az okot, amiért reggel áll majd ott és látni fog, mert nem gonoszságot akaró Isten vagy te. Ha ugyanis Isten akarná a gonoszságot, a gonoszok is láthatnák őt, és akkor nem reggel látnák, azaz, amikor a gonoszság éjszakája már elmúlt. Nem fog nálad lakni a rosszat akaró, azaz nem úgy fog látni, hogy hozzád ragaszkodjék. Ezért folytatja így, sem a gonoszok nem maradnak meg a te szemed előtt, mert a szemük, azaz az elméjük káprázik az igazság fényétől a bűnök sötétsége miatt, amelyet megszoktak, és emiatt a helyes megértés villanását nem képesek elviselni. Tehát azok is, akik néha látnak, azaz valami igazat megértenek, de még gonoszok, nem maradnak meg benne, mert azt szeretik, ami elfordít az igaztól. Magukkal cipelik ugyanis éjszakájukat, azaz nem csupán a bűnös szokást, hanem a vétkezés szeretetét is. Ha ez az éjszaka elmúlik, azaz, ha fölhagynak a vétkezéssel, maga a megszokás és a bűn szeretete is megfutamodik. Reggel lesz úgy, hogy nem csupán megértik az igazságot, hanem ragaszkodnak is hozzá. Gyűlölsz mindenkit, akik gonoszságot cselekszenek. Isten gyűlöletét abból a kifejezésből kell értenünk, hogy minden bűnös gyűlöli az igazságot. Nyilvánvaló ugyanis, hogy Isten azokat a dolgokat is gyűlöli, amelyeket nem tűr önmagában, és nem maradnak meg benne akik nem képesek elviselni az igazságot. Elpusztítasz mindenkit, akik hazugságot beszélnek. A hazugság ugyanis ellentétes az igazsággal. De ne gondolja valaki, hogy bármely létező dolog vagy természet ellentétes az igazsággal, hanem meg kell értenünk, hogy a hazugság ahhoz tartozik, ami nincs, és nem ahhoz, ami van. Amikor ugyanis azt mondjuk, ami van, igazat mondunk. Ha pedig azt mondjuk, ami nincs, az hazugság. Tehát, mondja, elpusztítasz mindenkit, akik hazugságot beszélnek, mert elfordulva attól, ami van, afelé hajolnak, ami nincs. Ám bár sokan vannak, akik valakinek a javáért vagy hasznáért nem rossz akaratból, hanem jó akarattal hazudnak, mint például a kivonulás könyvében a bába asszonyok, akik a fáraónak hamis dolgot jelentettek, hogy meg ne öljék Izrael fiainak kisdedeit. De ez sem tárgyi valósága, hanem jellege miatt éri dicséret. Mert akik csak így módon hazudnak, ki érdemlik, hogy később minden hazugságtól megszabaduljanak. Ugyanis a tökéletesekben még ilyen hazugságok sincsenek, mert nekik ez mondatott, a tisztátokban legyen igen, igen, nem, nem, ami ennél több, a gonosztól van. Egy másik helyen nem véletlenül áll írva, a száj, amely hazudik, megöli a lelket. Nehogy valaki azt gondolja, hogy a tökéletes és lelki embernek hazudnia kell ezért a mulandó életért, melynek halálával nem ölik meg a lelket, sem az övét, sem másét. Hanem más dolog hazudni, és más dolog eltitkolni az igazat, mint ahogy más hamis dolgot mondani, és más az igazat elhallgatni. Mint például, ha valaki nem akarja ebben az életben embernek vesztét okozni, késznek kell lennie eltitkolnia az igazat, és nem hamisat mondani, hogy a másikat se el ne árulja, se ne hazudjék, és ne ölje meg a tulajdon lelkét a másik testéért. Ha pedig erre még nem képes, ne legyen más hazugsága, csak ez a szükséghelyzetben elkövetett, hogy ettől is, mivel más hazugsága nincs, megszabadulhasson, és elnyerhesse a Szentlélek erejét, amellyel képes lesz semmibe venni mindazt, amit az igazságért szenvednie kell. A hazugságnak két olyan formája van, melyekben nem nagy a bűn, de nem bűn nélküliek. Az egyik, amikor tréfálkozunk, a másik, amikor azért hazudunk, hogy használjunk vele. A tréfálkozó hazugság azért nem nagyon veszélyes, mert nem csap be senkit, akinek ugyanis mondják, tudja, hogy tréfából mondták. A hazugság másik formája azért enyhébb, mert némi jó akarat van benne. És mivel az így hazudónak nem kettős a szíve, igazában nem is hazudik. Mint például, ha valakinek kardot kölcsönöznek, és aki kapja, megígéri, hogy visszaadja, amikor a kölcsönző kívánja. Ha netalán tolvaj az, aki visszakéri a kardját, nyilvánvalóan nem kell visszaadni mindaddig, amíg meg nem tér, nehogy megölje önmagát vagy másoknak ártson. Aki a kölcsön kardot kapta, azért nem kettős szívű, mert amikor a visszaadást ígérte, nem gondolta, hogy tolvaj lehet az, aki majd visszakéri. Az igazat pedig az Úr is eltitkolta, amikor arra még alkalmatlan tanítványainak mondta, még sok mondani valom volna, de most nem tudjátok elviselni. És Pál apostol is, amikor mondja, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelki emberekhez, hanem csak mint testiekhez. Ebből nyilvánvaló, hogy nem bűn néha elhallgatni az igazat. Hamisat mondani azonban nem szabad a tökéleteseknek. A vértontó és álnok férfit utálja az Úr. Ezt tekinthetjük úgy, mint a fentebb mondottak megismétlését. Gyűlölsz mindenkit, aki gonoszságot cselekszik, elpusztítasz mindenkit, akik hazugságot beszélnek. Így a vért ontónak megfelel a gonoszságot cselekvő, az álnoknak pedig a hazugságot beszélő. Az álnokság ugyanis az, hogy az ember mást tesz és mást színlel. És megfelelő szót használ, amikor azt mondja, utálja. Megutáltnak szokás ugyanis nevezni azokat, akiket kitagadnak az örökségből. Ez a zsoltár pedig annak nevében szól, aki az örökséget megkapja, aki reménye újjongásával folytatja, én pedig a te irgalmasságod sokaságában bemegyek majd a házadba. A te irgalmasságod sokaságában, ami valószínű a tökéletes és boldog emberek sokaságát jelenti, akikből az a város áll majd, amelyel most vajudik, és amelyet lassanként világra hoz az egyház. Kitagadná, hogy az újjászületett és tökéletes emberek sokaságát helyes Isten irgalmassága sokaságának nevezni, amikor nagyon igaz, amit mond, mi az ember, hogy megemlékezel róla, vagy az ember fia, hogy meglátogatod őt. Bemegyek majd a házadba, ami úgy hiszem azt jelenti, amit a kő az épületben. Mert Isten háza mi más, mint Isten temploma, amelyről mondatott, Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az. És ennek az épületnek a szegletköve az, akit az Atyával egyformán örökké való erő és Isten bölcsessége elfogadott. Leborulok majd a te szent templomod felé félelmedben. Templomod felé, mintha azt mondaná, templomod közelében. Mert nem azt mondja, leborulok szent templomodban, hanem leborulok szent templomod felé. Nem a tökéletességről beszél, hanem a tökéletességre vezető folyamatról, és a beteljesedés ez, bemegyek majd a házadba. De hogy odaérjen, előbb leborulok szent templomod felé. És valószínű azért teszi hozzá a félelmedben, mert nagy oltalom kíséri az üdvösség felé tartókat. Amikor pedig valaki odaérkezik, megtörténik benne, ami mondatott, a beteljesedett szeretet előzi a félelmet. Mert már nem félnek a baráttól azok, akiknek mondatott, már nem mondalak titeket szolgáknak, hanem barátaimnak, mivel megérkeztek oda, ahová ígéretet kaptak. A 9. és 10. vers. Uram, vezess engem igazságodban ellenségeim miatt. Elég világosan mondja, hogy úton van, azaz halad a tökéletesség felé, még nem tökéletes, ezért kéri, hogy vezessék a te igazságosságodban, és nem abban, amit az emberek látnak. Mert az is igazságosságnak tűnik, hogy rosszal fizetnek a rosszért, de nem ilyen az, akiről ezt mondja, aki fölkelti napját jókra és rosszakra. Mert amikor Isten bünteti a bűnösöket, nem a maga rosszaságát hozza rájuk, hanem a tulajdon rosszaságukra hagyja őket. Íme, igazságtalansággal bajudott, fájdalmat fogant és gonoszságot szült. Árkot nyitott és kiásta azt, és beleesett a gödörbe, amit készített. Forduljon vissza a fájdalma a fejére, és a feje tetejére hújjon a gonoszsága. Amikor tehát Isten büntet, mint bíró bünteti azokat, akik megszegték a törvényt. Nem önmagából hoz rájuk rosszat, hanem előzi őket oda, amit ők választottak, hogy beteljesedjen a nyomorúságuk. Amikor pedig az ember fizet rosszal a rosszért, rossz szándékkal teszi ezt, és ezért, miközben büntetni akarja a rosszat, előbb ő maga rossz. Irányítsd a szemed előtt utamat. Mi sem nyilvánvalóbb, mint hogy arról az időről van szó, amíg úton van. Ezt az utat azonban nem földi helyek között teszik meg, hanem a lelkek érzületében. A szemed előtt irányítsd az én utamat, azaz, ahol senki ember nem lát, akiknek nem kell hinni, sem akkor, ha dicsérnek, sem akkor, ha szidalmaznak, mert semmiképpen sem ítélhetnek más lelki ismeretéről, amelyben Isten felé irányul az út. Ezért teszi hozzá, mert nincs a szájukban igazság. Ezért nem kell nekik hinni, amikor ítélnek. És ezért megyek be a lelki ismeretbe, és ezért kell Isten szeme elé menekülni. A szívük üres. Miként lehetne tehát azok szájában igazság, akiknek a szíve téved a bűn és a bűn büntetése körül? Ezért szólítja ezen a hangon az embereket, miért szeretitek a hiába valóságot, és keresitek a hazugságot? A 11. vers. A torkuk nyitott sír. Ez a falánkságot jelenti, ami miatt az emberek többnyire hizelgéssel hazudnak. És csodálatos pontossággal mondta, nyitott sír, mert ez a falánkság mindig éhes. Nem úgy, mint a sírok, melyeket miután befogadták a holttestet, betemetnek. De ezt úgy is érthetjük, hogy a hazug és kedveskedő hizelgéssel magukba vonják azokat, akiket bűnökre csábítanak, és mint egy elnyelve a saját életükhöz teszik hasonlóvá őket. ami ha megtörténik azokkal, akik a bűntől meghalnak, akik rávezették őket, méltán nevezhetők nyitott síroknak, mert ők maguk is, mivel nincs bennük igazság, élettelenek, és mint halottakat fogadják magukba azokat, akiket hazug szavakkal és üres szívvel elpusztítottak. A nyelvükkel álnokul cselekedtek, azaz rossz nyelvvel. Úgy tűnik erre utal, amikor birtokragozottan mondja a nyelvükkel, mert a rossz embereknek rossz a nyelve. Azaz rosszat beszélnek, amikor álnokságot beszélnek. Nekik mondja az Úr, hogyan tudnátok jókat beszélni, amikor rosszak vagytok. Ítéld meg őket, Isten, hagyjanak föl gondolataikkal. Profécia ez, nem átok, mert nem kívánja, hogy megtörténjék, hanem látja, mi fog történni. Nem azért történik velük, mert óhajtotta, hanem mert ezt érdemelték. Ugyanígy azt is, ami ezután következik, és örvendjenek mind, akik reméltek benned, proféciaként mondja, mert látja, hogy örvendezni fognak. Így proféciaként mondja, serkensd föl a te hatalmadat és jöjj, mert látta, hogy el fog jönni. Jó lehet ezt a részletet hagyjanak föl gondolataikkal, úgy is lehetne érteni, hogy jót kíván azzal, hogy hagyjanak föl rossz gondolataikkal, azaz, hogy már ne gondoljanak rosszakat. Ezt az értelmezést azonban a rákövetkező üzd el őket kizárja, mert az semmi jót nem jelent, ha valakit Isten elűz magától. Ezért ezt a sort proféciának és nem átoknak értjük, mivel azt mondja el, ami szükségszerűen megtörténik azokkal, akik megátalkodni akarnak a fentebb mondott bűnökben. Hagyjanak föl tehát gondolataikkal, mondja, hagyjanak föl önmagukat vádoló gondolataikkal, a lelkiismeretük tanúsága szerint, mely hol vádolja, hol menti majd azon a napon, amelyen evangéliumom szerint Isten Krisztus által ítélkezik az emberek rejtett dolgai fölött, miként az apostol mondja. A gonoszságaik sokasága szerint űzd el őket, azaz űzd messze őket. A gonoszságaik sokasága szerint azt jelenti, hogy nagyon messze üzessenek. Ki űzik tehát a gonoszokat abból az örökségből, amelyet az ember Isten megismerésében és látásában birtokol? Miként a beteg szemet előzi a fény ragyogása, mert fájdalmat okoz neki az, ami másoknak öröm. Ezek tehát nem fognak ott állni és látni reggel. És ez az előzés oly nagy büntetés, mint amilyen nagy jutalom az, amit így mond, nekem pedig jó Istenhez ragaszkodnom. Ennek a büntetésnek az ellentéte a menj be, Urad örömébe, mert ezen előzéshez hasonló az, hogy vessétek ki a külső sötétségre. Mert keserítettek téged, Uram. Én vagyok, mondja a kenyér, aki az égből szállottam alá, és olyan eledelért fáradozzatok, amely nem romlik meg. És ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr. A bűnösöknek azonban az igazság kenyere keserű, ezért gyűlölik az igazat mondó száját. Tehát azok keserítették Istent, akik vétkezvén olyan betegségre jutottak, hogy az igazság eledelét, amelynek az egészséges lelkek örvendenek, utálták, mint az epét. A 12. vers. És örvendenek mind, akik remélnek benned. Tudnilik azok, akiknek, amikor ízlelik, édes az Úr. Örökké fognak újjongani, és bennük fogsz lakni. Az lesz tehát az örök újjongás, hogy az igazak Isten templomává lesznek. Ő lesz az örömük, ő maga fog bennük lakni. És dicsekedni fognak benned, akik szeretik a te nevedet. Mert jelen van számukra, akit szeretnek, hogy élvezhessék. És jól mondja, hogy benned, mert birtokolják azt az örökséget, ami a Zsoltár címében van ott, és ők maguk is öröksége Istennek. Ezt jelenti, a bennük fogsz lakni. Ebben a jóban nem lesz része azoknak, akiket gonoszságaik sokasága szerint előz az Isten. A 13. vers, mert te megáldod az igazat, Uram. Az áldás pedig ez, dicsekedni Istenben, és Isten lakóhelyévé válni. Ezt a megszentelést kapják az igazak, de a megigazulást megelőzi a meghívás, ami nem érdem, hanem Isten kegyelme, hiszen valamennyien vétkeztek, és nélkülözik Isten dicsőségét. Akiket ugyanis meghívott, azokat megigazultakká is tette. Akiket pedig megigazultá tett, azokat meg is dicsőítette. Mivel tehát a meghívás nem a mi érdemünkből, hanem Isten jó akaratából és irgalmasságából fakad, hozzáfűzi, Uram, mint jó akaratod pajzsával koronáztál meg minket. Isten jó akarata ugyanis megelőzi a mi jó akaratunkat, hogy a bűnösöket bűnbánatra hívja. És ez az a fegyverzet, amivel legyőzhetjük az ellenséget, aki ellen ezt mondja, ki emel vádat Isten választottai ellen? És ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki a saját fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta. Ha ugyanis Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk, most, hogy a vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától. Ez az a legyőzhetetlen pajzs, amellyel el tudjuk űzni az ellenséget, aki az üdvösség elérhetetlenségét sugallja nekünk a háborgatások és kísértések sokaságával. Tehát a Zsoltár egész szövege könyörgés. Először azért, hogy meghallgatást találjon, onnan, hogy szavaimat hallgasd meg, Uram, addig, hogy én királyom és én Istenem. Másodszor azon dolgok megértése következik, amelyek akadályozzák Isten látását, tudnilik azt, hogy a meghallgatást fölismerje. Onnan, hogy hozzád fogok könyörögni, Uram, reggel majd halljad meg hangomat, addig, hogy a vértontó és álnok férfit utálja az Úr. Harmadszor Isten eljövendő házában reménykedik, amelyhez most félelemmel közeledik a beteljesedés előtt, amely előzi a félelmet. Onnan, hogy én pedig a te irgalmasságod sokaságában, addig, hogy leborulok majd a te szent templomod felé félelmedben. Negyedszer akadályok közepette élvén és járva útját, azért imádkozik, hogy belülről kapjon segítséget, ahol senki ember nem lát, nehogy a gonosz nyelvek letérítsék útjáról, onnan, hogy Uram, vezess engem igazságosságodban ellenségeim miatt, addig, hogy a nyelvünkkel álnokul cselekedtek. Az ötödik rész profécia arról, hogy milyen büntetés vár a gonoszokra, amikor az igaz is alig üdvözül, és hogy milyen jutalmat fognak kapni az igazak, akiket meghívtak, és akik elindultak, és férfiasan elviseltek mindent, amíg csak célba nem értek. Onnan, hogy ítéld meg őket, Isten, egészen a Zsoltár végéig.